az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Ezt tetszett kapni október 25-én a mentőszolgálatnál, hősies helytállásért Kovács Gábor részére.
56-ban nagyon fiatalon, 20 évesen kerültem a mentőszolgálathoz. Akkor érettségiztem le Debrecenben a református kollégiumban, és mivel édesapám lelkész volt, két nagyapámat kuláknak minősítették, magától értetődő, hogy hiába volt a jeles érettségi bizonyítvány, amit egyházi iskolában nem volt egyszerű megszerezni akkor, helyhiány miatt nem tudtak fölvenni. Én mindenképpen elkötelezettje voltam az egészségügynek, az embereken való segítésnek.
Tehát orvos akart lenni ezek szerint?
Igen, orvos egyetemre akartam, illetve jelentkeztem is, de nem vettek föl. És mivel mindenképpen egészségügyi területen akartam dolgozni, így kerültem a budapesti mentőszolgálathoz, mert szüleim Gyulán laktak, ott egy-két kocsis mentőállomás volt. A környéken sehol nem volt felvétel. Így Budapesten jelentkeztem, mondom, ha valahol esélyem van a felvételre, akkor itt igen. 56. szeptember 14-ével léptem be itt a mentőszolgálathoz. Nagyon boldog voltam, nagyon örültem.
Mondja Kovács Gábor, mentőápoló, mentőtiszt.
Mentőápoló. És még akkor szakképzetlen mentőápoló voltam, hiszen teljesen frissként kerültem a mentőszolgálathoz. Másodápolóként járkáltam ki kocsikkal, hogy mégis ismerkedjek, hogy mi a teendő balesetnél, szállításnál, egyáltalán a mentőmunkában. Aztán október első vagy második hetébe kihelyeztek Vácra helyettesíteni. Két hétre, mert ott valami hiány volt.
Na de ha kihelyezték Vácra, az azt jelenti, hogy már tudott önállóan dolgozni.
Persze.
Megvolt az ismeret, ami kellett ahhoz, hogy rá lehessen bízni olyan dolgokat is, amiket korábban nem lehetett, amíg tanult.
Igen, minden lehetőséget kihasználtam arra, hogy elsajátítsam azt, ami a mentőmunkához szükséges. Vácott, hála Istennek, problémamentesen töltöttem el a helyettesítőszolgálat, és pont október 23-án reggel jöttem vissza a vonattal a nyugati pályaudvarra, ahonnan egyből bementem a Markó utcai központba jelentkezni, és akkornap kezdődött a forradalmi mozgás. Nem mondta itt senki, hogy maradj bent, vagy nem tudom, hogy mi. Majdnem, hogy törvényszerűen éreztem magamra nézve kötelezőnek, amikor már kezdett meleggé válni a helyzet, akkor általános összetartást hirdettek ki a mentőknél. Az összetartás az azt jelentette, hogy mindenki, aki él és mozog, ha otthon volt, akkor bejött. Aki itt volt, ha lejárt is, a munkaideje nem mehetett el. Az első forradalmi baleset. Kiküldtek bennünket, hogy kocsi nélkül szaladjunk már ki. Ott a Markó utcából, ahogy kifordulunk a Bajcsi-Zsilinszky útra, egy bácsi lőtsérülést kapott. Szegényke ment a boltba, a kis tejes kannát vitte a kezébe, és egy lövedék eltalálta a kéz fejét. Úgyhogy itt az összes új mozgató inakat ellőtte, de ez már 24-én volt. 23-án nappal nem volt még olyan feladat, ahol nagyon be kellett volna avatkozni. Este kezdődött a rádiónál, meg a város többi oldalán, a Korvin mozinál, meg a Kilián laktanyánál. Sajnos nem nyújtott menedéket a fehér kocsi, mert néhány fehér kocsit a BM elvitt, és mint megtudtuk, fegyverszállításra használták. Ők még ki tudták használni a fehér kocsi védelmét és tiszteletét, de sajnos
a mentőknek ebből már nem jutott.
Én nem tudom pontosan dátum szerint hova tenni Lehőc doktornőt, meg Kecskés bácsit, meg Rónafalvi doktornak a halálát, nem tudom pontosan, hogy hányadikán történt, mindannyian ki voltunk téve az életveszélynek.
Hát de csak megállt az élet, amikor a doktornőt meglőtték. Annyi nem volt, hogy
nem volt sem.
Emlékezzünk rájuk, vagy gondoljunk rájuk szeretettel.
Mindegyikünkbe benne volt a részvét irántuk, de attól még a forradalom nem állt meg, menni kellett.
És nem féltek, mennek a körúton szirénázva, vagy nem tudom, hogy hogy volt, nem féltek?
Magam nevében mondom, én félni nem féltem. Isteni védelmet éreztem. Egy hajszál sem eshet le a fejünkről, az Isten tudta nélkül.
Melyik volt a legnehezebb nap, hogyha így visszatetszik emlékezni?
Második nap.
Második?
25-e. Aminek most voltunk a évfordulóján.
Sortűz volt,
igen,
a parlamentnél.
Igen, a parlamentnél, ahol zászlóval egymást ölelve mentek az emberek. Békésen tüntető, éneklő emberek közé, két oldalról, a parlamentből és a Földművelésügyi Minisztériumból sortüzet eresztettek. Még most is legborzalmasabb álmaim között jönnek elő ilyen emlékek. Most, ahogy virágszállal emlékeztünk rájuk az ott elesettekre, nem tudtam visszafojtani magamból, megeredtek a könnyeim, mert olyan megrázó emlék volt ott, ahogy bokáig jártunk a vérben, a halálhörgés, a segítségkérés, a nyöszörgés. Nem az volt a borzalmas, akit elvittünk, hanem akit ott hagytunk. Még most is lelkiismeret furdalásszerűséget érzek, de hát nem tudtunk többet tenni, mint ahogy két fekvő meg két ülő beteget betenni abba a kis Fiat kocsiba, ami akkor a mentőszolgálat állományában volt. Néztük, hogy melyiknél van nagyobb esély az életben maradásra. Most is ott van előttem a vérben fürdő emberek képe, a segítségkérés, akik nem tudom, kit láttak bennünk, és kénytelenek voltunk ott hagyni, megdöbbentő és elképesztő dolog. Úgy néz ki, hogy ez hagyomány lesz majd a mentőszolgálatnál, hogy minden év október 25-én itt a Kossuth téren egy-egy emlékező kis ünnepség lesz. A MÁV kórház, a Szabolcs utcai kórház, a Péterfi kórház, a koltói most baleseti kórház. Ezek voltak a legelérhetőbb. Budán a János kórház, sportkórház. Mindig igyekeztünk a legközelebbi kórházat megcélozni. Hogy
gondolom, hogy hamarabb visszaérjenek a következő rászorútér.
Én itt a Kossuth téren körülbelül háromszor tudtam fordulni, hogy akit tudtam föl, de mire a harmadikhoz mentünk, már élő embert nem találtunk, olyan, akin segíteni lehetett volna. Azokat már a fekete kocsi vitt el.
Hogy tudja ezt a mentő helyre tenni magában?
Úgy, ahogy minden ember, aki érezni tud, aki részvétel tud lenni a betegek, a balesetesek, a segítségre szorulók iránt.
Thank you.
ami életre kell. Tirádi.
Nevetségesnek tűnik. Hálás vagyok a Rákosi rendszernek, hogy 2 évig a középiskolába se kerültem be, állami gimnáziumba, Biharugrán születtem, ott éltünk, se Sarkadra, se Berettyóújfaluba, se sehova állami gimnáziumba. 2 év múlva sikerült bekerülnöm református lelkész segítségével a Debreceni Református Kollégiumba, és azért vagyok hálás a rendszernek, hogy nem vettek föl, mert ez a 4 év, amit én a Debreceni Kollégiumba, gimnáziumba töltöttem, meghatározó időszak volt számomra. Gyakorlatilag egyenes folytatása volt lelkileg, amit otthon a szülői házba és családi környezetbe kaptam. Akkora töltés volt, nagyon sokat éheztünk, koplaltunk, de amit lelkileg kaptunk, emberségből, szeretetből, hitből, az mindent pótolt.
Na, de hát gondolom, annál nagyobb csalódás volt, amikor a gimnázium után bezárultak az ajtók.
Látja, itt is bebizonyosodik az isteni vezetés. Én olyan hálás vagyok, hogy nem vettek fel egyből orvos egyetemre. A 12 év, amit a mentőszolgálatnál töltöttem, az minden egyetemnél több volt. 57 nyarától már a rohamkocsin dolgoztam, és a legsúlyosabb balesetekhez mentünk. Aztán, amikor a Szobi utcai mentőkórház megnyílt, egyik nap rohamkocsiztam, másik nap a mentőkórház vagy belgyógyászati ambulanciáján, vagy a sebészeti ambulanciáján, tehát amit csak lehetett, beszívtam magam.
De miért hagyta ott? Miért kellett elmenni a mentőktől?
Nem hagytam abba az orvos egyetemi jelentkezést, mert tudtam, hogy tovább kell lépnem.
12 évig jelentkezgetett az egyetemre?
56. szeptemberében először, 57 tavaszán a diszidáltak helyére, 57 őszín megint rendesen, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 9 alkalommal az orvos egyetemre jelentkeztem. Minden alkalommal helyhiány miatt nem vettek föl. 63. Igen, 63-ba, 10-e, akkor indult be esti tagozaton a pszichológus képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Esti tagozat volt, nem nyúlhatott utánam senki. Esti tagozaton nem volt ilyen szűrő, és olyan tanárhoz kerültem, aki szívvel, lélekkel mindenképpen pszichológus volt, Radnai Béla tanár úr, áldott legyen az emléke is. Mikor bementem hozzá, és elkezdtünk beszélgetni, általában 5-10 percesek voltak ezek az egyénbe. Én 50 percig voltam bent nála, és kint már a többiek, a várakozók azt hitték, hogy pepsin fognak kihozni, és mosolyogva jöttem ki, mert úgy búcsúzott el tőlem Radnai tanár úr kolléga akkor a szeptemberi viszontlátásra. Egész idő alatt én a mentőszolgálat keretében dolgoztam, és amikor 68-ban elvégeztem az egyetemet, hát pszichológusra nem volt szükség.
Milyen jó lett volna segíteni a mentőknek?
Uram, akkor nem pszichológusra, emberekre volt szükség. Nem átallottam én a hordágy végét fogni soha. Ha bírnám, most is boldogan vinném, és segítenék a villamos alól kiszedni az embereket, vagy nem tudom én mi. Nem ez a... Hanem ha már megvan a diplomám, akkor ezt fejleszteni. És így kerültem, mivel a kórházba is nagyon-nagyon ritka volt még, hogy pszichológust alkalmaztak, így kerültem 6 évre a Kossuth nevelőotthonba, ami ilyen neurotikus gyerekek nevelőotthona volt, akkor nyílt, és az igazgató úgy válogatta, hogy lehetőleg pszichológus végzettségűek legyenek ott a neurotikus gyerekek között. Nagyon nehéz, nagyon szép munka volt, de én úgy éreztem, hogy nem ez az én területem, és 74-be sikerült egy volt pályázótársam révén kerültem az Orfiba, és ott voltam egész nyugdíjazásomig. 33 évet körülbelül annyit töltöttem az Orfiba.
Pótolta a mentőmunkát mélységében, eredményeiben?
Ne tudja meg, hogy mennyire szükség van arra, hogy valakinek a lelkét is egyenesbe tartsák. Mert minden beteg embernek a lelke is sérül. Vannak a pszichoszomatikus betegségek, és vannak a szomatopszichikus betegségek, tehát a testi betegség következtében kialakult lelki elváltozások, és a lelki problémák következtében kialakult testi elváltozások. Ezek mind nagyon igénylik a pszichológiai beavatkozást.
Hogy fel tudja dolgozni a beteg azt, ami most vele van.
És egyenesbe kerüljön. Nagyon sok esetben, aki nem tudja feldolgozni, azért nem tud meggyógyulni, mert lelkileg nem tud talpra állni. Ezeket segítettem. A mentőkkel mindig tartottam a kapcsolatot elevenen. Úgy jutottunk el most is idáig, hogy megkerestek, mert utána érdeklődtek, hogy van-e olyan, aki 56-ot végig dolgozta a mentőállomáson.
A többiek már elmentek.
Igen,
ugye? Az Oli bácsi, a mentőmúzeum igazgatója, egyetemista volt akkor valahogy,
persze,
így emlékszem.
Pap Zoli, hogyne, Pap Zoli, Felkai Tamás is elment, nagyon fiatalon halt meg. Isteni kegyelem, hogy én még itt vagyok, és hogy még tiszta az elmém, önellátó vagyok. Sajnos írni, olvasni nem tudok, gépkocsit vezetni már nem tudok, mert annyira megromlott a látásom, emlékeimből élek.
Hány évesen?
Májusban voltam 80.
Na nézzük akkor, hogy mit hozott ide nekem. Ugye kértem, hogy tessék hozni. Van itt egy kis doboz, tessék várni, ezzel kezdjük.
Ehhez tartozik.
Ehhez tartozik?
Ehhez tartozik.
Itt az oklevél mellette az 56-os Pesti Srác Alapítvány kuratóriuma és a Korvin közi bajtársi közösség elnöksége önnek adományozza ezt az elismerést. Korvin közi hősök érdemrendjének Babér koszorúval ékesített kitüntetését tetszett kapni. 155-ként, ahogy látom itt a sorszámot. Szép dolog, hogy így nem feledkeznek meg azért a mentőkről.
Ez annyira meghatott engem. Hadd mondjam azt, hogy egy kicsikét úgy érzem, hogy ez nem is nekem szól. Mert a fivérem, aki 4 évvel volt idősebb, ő itt harcolt a Korvin közben, a Kilián laktanyában, és 56 novemberében érezte, hogy ha itt marad, akkor nagyon-nagyon nagy súlyos következményei lesznek. Előtte való éjszaka, mielőtt elment, 1,5 órát beszéltünk telefonon. Mondtam neki, hogy értsd meg, ha én elmegyek innen, ismerem magam, hogyha megkapom az első levelet szüleimtől, vagy ha meghallom kint a magyar himnuszt, vagy egy magyar nótát, akkor biztos, hogy vagy szemem szöktében jövök haza, nem törődve azzal, hogy mi történik, vagy gumiszobába kötök ki. Tehát nem voltam hajlandó elmenni vele.
De hát végül is a mentők munkájáért nem haragudott aztán a rendszer, vagy igen? Nem. Volt belőle baj, nem. Hogy mentették a forradalmárokat?
Nem. Soha nem volt előttünk személyválogatás. Nekünk csak sérült ember volt. Nekem nem volt orosz katona, nem volt BMS, nem volt forradalmár, vagy civil, akárki. Indiferens volt számomra, hogy melyik oldalon hova tartozik. Nekem csak az volt, hogy menteni.
Azokért a elveszejtett évekért 9-szer felvételizet nem vették föl. Nyilván sokféle kapu nem nyílt ki, azért, mert ugye lelkész volt az édesapja, egyháziskolába nevelkedett. Kapott valamilyen kárterítést, vagy kárpótlást, vagy valami elégtételt valahonnan?
Persze. Az, hogy én 12 évig a mentőknél dolgozhattam. Aha. Ez egy olyan elégté, azért mondom, hogy hálás vagyok annak a rezsimnek. Előbb a Rákosi rezsimnek, hogy nem vettek föl középiskolába, aztán a Kádár rezsimnek, hogy a mentőknél dolgozhattam. Sohasem volt nagyobb a vágyam, mint a lehetőségem. éhezni, nem éheztem, ruházkodni, nem látszott ki soha egyik testrészem se. 8 voltunk testvérek, ebből még 5 mindig élünk. Olyan meleg testvéri kapcsolat van közöttünk. Én soha nem vágytam kártérítésre, soha. Nagy ajándék megelégedéssel élni.
Ugye az unokája jött be itt az előbb, 2, igen, a pici lány.
Másik most éjszakás óta alszik.
Itt élnek önnel.
Igen, igen. Van Tóth Árpádnak egy vers töredéke. Az egyik tanárom szavalókórusként mondatta velünk, hogy késő utót ki versem olvasod majd. A búspartról búsan köszöntelek. A távolból felét küldöm a sóhajt, búgó csigát, mit a vadár kivet. Ó, tartsd fülethez, s lesd ki a búgójajt, és kétszeresen örüljön szíved. Örülj, hogy szebb korhabja mossa térded, s örülj, hogy őrült bunkat meg sem érted.
Mennyi érzelem van magában, így hallgatom.
Kezdve Istentől, szüleimnek köszönhetem, környezetemnek köszönhetem. Azért mondom, hogy akárhova vetett is a sors, a debreceni kollégium, aztán a mentőszolgálat, ez mind-mind olyan, ami csak növelte bennem, amiket elplántáltak bennem érzelmileg. Tényleg nem tudok haragudni senkire, nem neheztelek senkire.
Feleségéről még nem mesélt.
Ott a gyertya az asztalon, ha látta.
Ott a virág mellett.
Igen, a képe meg ott van. 3 évvel ezelőtt hagyott itt bennünket. Hál' az Úristennek, szenvedés, halál, félelem és fájdalmak nélkül, itthon a saját ágyában úgy ment el, hogy fogtam a kezét, és az utolsó pulzus verését még éreztem, amikor lehunyta a szemét is. Eltávozott. Házasság évfordulónk 50. évében ment el. STK ügyintéző volt, meg munkaügyi előadó, meg, tehát ő nem egészségügyi területen dolgozott. Nagyon-nagyon hű társ volt mindenben. Nagyon nagy a hiánya.
Hogyan találkoztak?
Vonaton. Készültem az egyetemi felvételre a pszichológia szakra, és lent voltam Gyulán szüleimnél. És jöttem föl egy szombat este, és ezen a vonaton találkoztam. Ő egy barátnőjével ment Csehszlovákiába. Úgy találkoztunk.
Mi tetszett meg benne?
Ő. Nem lehet megmagyarázni, hogy az alkata, a szellemessége, a hajszíne.
T-Rádió. Ami feltűzel.
Azt mondja, hogy van még valamilyen díj.
A Batthyány Strattman díj.
Jó. Bordó doboz.
Ehhez csatlakozó.
Tanúsítványok, levél. Ezt tetszett kapni a mentőnapon. Idén a mentőnapon,
igen,
ugye?
Igen.
Mennyi mindent kapott ebben az évben?
Hát igen, most ez 60 évnek az összes.
Jaja, Emberi Erőforrások Minisztériuma. Élet mentésében, valamint egyetemes emberi értékek védelme érdekében végzett kimagasló tevékenység elismeréseként Batthyány Strattman László díjat kapott. Szép dolgok ezek. Kár, hogy a felesége ezt mind-mind nem. Már csak föntről tudja nézni.
Így igaz. Tényleg úgy szakadt rám ebben az évben, pedig olyan nehezen léptem be, hogy 80 év. Istenem, gyerekkoromban még, hogyha valaki 50-60 éves volt, jaj, de öreg. És én most 80 évesen itt vagyok még mindig. Úgy látszik, hogy Istennek még ilyen terve volt velem, és így ilyen formában összegezte az életemet.
Hát ennél szebb végszót nem is lehetne keresni.
Egy dolgot még nem mondtam el, így riportok közben. Az egyik legmegrázóbb életérzésem volt. 56. december 12-én, amikor még kiárási tilalom volt, minden mentőnek volt egy személyre szóló úgynevezett dokumentje, amivel szabadon mozoghattunk éjszaka is a kiárási tilalom alatt, mert ez a dokument úgymond védett bennünket. Éjszaka 11 óra előtt egy szüléshez riasztottak bennünket a Jászai Mari térre. Bagatelnek tűnt, végig szaladunk a Pozsonyi úton is, a Szabolcs utcai kórházba bevisszük. Igen ám, de mikor oda mentünk és mondtuk, hogy bemegyünk, de könyörgöm, elkezdett majdnem sírni a kis szülőmama, aki már alig bírt lépni a tehertől. Ő megbeszélte az orvosával a János kórházba, és ott várja az orvos. Hát távolságra nem sokkal messzebb, de akármelyik hídon átmenni mindig veszélyes volt, mert azt fokozottan őrizték.
Decemberben, 56-ban?
Hát még kiárási tilalom volt.
Az ott. Oroszok?
Oroszok, bizony, de mennyire? A híd feljárónál mindjárt igazoltattak, ahogy kifordultunk a Jászai Mari térről. Mutattuk a dokumentumot, látták a vajudó kismamát, menjünk tovább. A szigeti bejárónál másodszor. Ott egy mongol srác volt, majd ennek jelentősége lesz a továbbiakban. Rögtön a fejemhez rántotta a pisztolyt. Mit akarsz? Meglátta ő is a vajudó nőt, elhúzta a pisztolyt, és na menjünk. Igazoltattak a Budai hídfőnél, a Széna téren, a Moszkva téren, na végül beértünk a János kórházba, átadtuk a kismamát, bejelentkeztünk telefonon, rádió akkor még nem volt. Mondták, hogy nincs semmi, menjünk haza.
Már hogy a mentőállomásra.
A Markó utcai mentőállomásra. Visszafelé ugyanígy igazoltatás. Amikor a szigeti bejáróhoz értünk, a kis mongol megint odajött. Na még egyszer mutassam a dokumentet, abba a pillanatban kirántott a kocsiból, megint a fejemhez szegezte a pisztolyát, előlült az orvos meg a gépkocsihez, őket is ki a kocsiból, és mindent az utolsó ampulláig, az utolsó pólyáig mindent kiszórtak oda, fegyvert kerestek, nem találtak semmit, persze, hogy nem találtak, hát mi mentők voltunk. No, akkor gyalog, menjünk előre, na da vajtje. A Szent István körút és a Balassi Bálint utca sarkán ott volt a komandójuk, mentünk végig feltartott kezekkel, a kis mongol az mellőlem el nem mozdult, én voltam a fiatal, 56-ban a fiatalokat keresték nagyon ők, mert azok harcoltak legtöbben. Komandó előtt megálltunk, kijött 3 géppisztolyos orosz. Átmutoztak mindent. Egy rossz bugylibicska volt a zsebemben, azt is elvették. A tányérsapkánkat így körbe megnézték. Na akkor hátra arc, és irány le a Margit híd alá.
A mentő autó meg fenn volt a hídon, ott a szétszorva, szigetnél,
ott a Margit
kiszorva belőle minden.
Igen, igen. Lementünk mind a hárman, odaállítottak bennünket a Dunapartra, és ott álltunk. Éjszaka 11:30 körül lehetett már az idő, hiszen 11-kor riasztottak, míg elmentünk, meg visszajött. Piszokul fáztam is, mert nem bírtam sohasem a nagy bundába dolgozni. Az orvoson meg a gépkocsi vezetőn volt bunda, én rajtam csak a zubbony volt is. És ott a húzatos Margit híd alatt ott álltunk feltartott kezekkel, és nem szólhattunk egy szót se hátul, ott motyogtak valamit az oroszok. Egyszer csak érzem, hogy valamit a gerincemhez nyomnak hátulról. És így szépen a hátgerincem mentén húzzák föl ide a tarkómhoz. Nem kell mondanom, hogy milyen érzés lehetett az Dunaparton, éjszaka. Soha senki számon nem kéri tőlük, hogyha ott belelőnek a Dunába. Nem tudom, mennyi ideig álltunk ott. Ha azt mondom, hogy 5 percig vagy fél óráig, minden elképzelhető, mert olyankor az időérzéke az embernek felmondja a szolgálatot. Egyszer csak Pista bácsi, a gépkocsi vezető, aki annak idején orosz fogságban volt, tudott valamennyit oroszul, és nagyon óvott, ő nekik nem volt ez a géppisztolycső játék. Egyszer csak azt mondja, возможно закурить, rá lehet gyújtani. Elkezdtek ott sutyorogni a hátam mögött, mintha azt mondták volna, hogy na, utoljára még hadd gyújtsanak rá. Na, закурите, gyújtsatok rá. Pista bácsi megkínálta az orvost. Ez volt ez a kis sportcigarett, ez az előre gyártott csik. Mondom, Pista bácsi, tessék adni nekem is egyet. De te nem dohányzol. Mondom, de addig levehetem a kezemet. Életem első cigarettája és első slukja az volt. Már égett a körmöm, de jobban esett, mint az anyám teje, állítom. Már égett a körmöm, amikor bedobtam, ahogy is jön. Na, rukiver! Továbbra is föl a kezekkel. Egyszer csak fentről jött le valaki, hogy gyerünk föl. Jaj, hál' Istennek, most mondom, most már, ha lelőnek, sem a Dunába esünk. És elindultunk fölfelé. Valaki közben lehozta a mentőkocsit, beszúrtak mindent, amit kiszedtek, és hátam mögé beült a kis mongol, az el nem mozdult a fejemtől. A gépkocsi vezető mellé beült akkor már egy karhatalmista, magyar karhatalmista, és a hátunk mögött jött egy páncélkocsi az oroszoktól. Én nem tudtam, hogy hova megyünk. Végül kikötöttünk a Vadász utcai rendőrkapitányságon. Ott az oroszok elmentek, és minket be hívtak oda, ellenőrizték a menetlevelet, a papírt, mindent, és mondtak, hogy hát elvtársak, akkor már elvtársak lettünk. Elnézést, ez egy kis félreért, egy kis félreért is volt, de hát a szovjet elvtársak érthető módon az éberségük egy 703-as rendszámú kocsit kerestek. Tudva való volt, hogy a mentőkocsiknak nem volt ugyanaz rendszám, mint az oldalán lévő házi szám. Nekünk az oldalon lévő házi szám volt a 703-as, a rendszám az egészen más volt.
Mindig. És ezt nem értette a mongol.
Ezt nem tudta a mongol, és ezért volt az egész. Engem utána nem tudom, meddig altattak, mert nagyon-nagyon kikészültem. Ez volt az utolsó nagy 56-os élményem.
T-Rádió. Ahol otthon.
Mindenképpen egészségügyi területen akartam dolgozni. Így kerültem a budapesti mentőszolgálathoz. Minden lehetőséget kihasználtam arra, hogy elsajátítsam azt, ami a mentőmunkához szükséges. Október 23-án bementem a Markó utcai központba jelentkezni. Sajnos nem nyújtott menedéket a fehér kocsi, mert néhány fehér kocsit a BM elvitt, és mint megtudtuk, fegyverszállításra használták. Ők még ki tudták használni a fehér kocsi védelmét és tiszteletét. Nem tudom pontosan dátum szerint hova tenni Lehőc doktornőt, meg Kecskés bácsit, meg Rónafalvi doktornak a halálát. Nem tudom pontosan, hogy hányadikán történt. Mindannyian ki voltunk téve az életveszélynek.
És nem féltek, mennek a körúton szirénázva, vagy nem tudom, hogy volt?
Félni nem féltem. Isteni védelmet éreztem. Egy hajszál sem eshet le a fejünkről, az Isten tudta nélkül. Úgy néz ki, hagyomány lesz majd a mentőszolgálatnál, hogy minden év október 25-én itt a Kossuth téren egy-egy emlékező kis ünnepség lesz. Két oldalról, a parlamentből és a Földművelésügyi Minisztériumból sort üzeteresztettek. Békésen tüntető, éneklő emberek közé nem tudtunk többet tenni, mint ahogy két fekvő meg két ülő beteget betenni abba a kis Fiat kocsiba, ami akkor a mentőszolgálat állományában volt. Néztük, hogy melyiknél van nagyobb esély az életben maradásra. Most is ott van előttem a vérben fürdő emberek képe, a segítségkérés, akik nem tudom, kit láttak bennünk, és kénytelenek voltunk otthagyni, megdöbbentő és elképesztő dolog. A Kossuth téren körülbelül háromszor tudtam fordulni, hogy akit tudtam föl, de mire a harmadikhoz mentünk már élő embert nem találtunk, olyan, akin segíteni lehetett volna. Azokat már a fekete kocsi vitt el.
Hogy tudja ezt a mentő helyre tenni magában?
Úgy, ahogy minden ember, aki érezni tud, aki részvétel tud lenni a betegek, a balesetesek, a segítségre szorulók iránt, ezt csak úgy lehet helyre tenni.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zántai László volt. Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. A T-Rádiótól.